Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy olyan kérdéssel kapcsolatos előadást szeretnék tartani, ami szerintem mindenkit hát izgathat, vagy érdekelhet. A kérdés az az, hogy ha van nekünk egy hálózatunk, ami mindenféle forgalom működik, különböző szállításrétegbeli változatokkal, akkor mennyire jó az, ami nekünk van? Az előadás során ahhoz, hogy erre a kérdésre választ tudjak adni, fog kelleni hát néhány hát, részletet tisztáznom. Először is az összekötetés alapú internetprotokollokról egy nagyon rövid kétszlájdos hát összefoglaló, utána idősoroknak a klaszterezése, majd TCP forgalmaknak a mérése és osztályozással kapcsolatos lehetőségek, illetve azon folyamatok, amelyeket én megvizsgáltam, utána egy összefoglalás és következtetések. A TCP, mint ismerjük, a szállítási rétegben működik, és összekötetés-orientált szolgáltatást nyújt a megbízhatatlan datagram jellegű hálózati réteg fölött. Fontos, hogy az alkalmazás réteg számára, a különböző applikációk számára pufferelt összekötetés biztosít oda-vissza a két entitás között, amelyek a távoli csomópontok között aktivizálódnak. Tehát mindkét számítógépen úgy a küldő, mint a fogadó, illetve fordítva a fogadó és küldő oldalon kell, hogy legyen egy-egy küldő-fogadó puffer, és ezek párban logikailag oda-vissza kapcsolatban állnak, majd ezen puffereknek a tartalmát vagy horizontálisan átküldi a párentitáshoz, vagy vertikálisan átadja azonos számítógépen belül található alkalmazás entitásnak. Így aztán, hogyha egy nagyméretű fájlt, vagy akár több fájlt párhuzamosan küldünk, akkor nyilván szállítási rétegben lévő mechanizmus fog érvényesülni. Maga a TCP ez különböző mechanizmusokat alkalmaz, úgynevezett csúszóablak, rövid szegmens küldése, sürgős adat küldése mechanizmusokat. Most nyilván nem fogok belemenni ezeknek a részleteibe. A lényege a dolognak az, hogy elég összetett mechanizmusról beszélünk. Talán a TCP-IP-Stack-nek a legkomplexebb mechanizmusáról van szó, mechanizmus csoportjáról, amely összességében biztosítja a szolgáltatást az alkalmazás réteg számára. A TCP egyik fontos lehetősége a teljesítményszabályozás, aminek segítségével figyelve a hármas rétegben, a hálózati rétegben lévő hát, datagram továbbításoknak a ritmusát, ugyanakkor a késleltetési időt, round-trip time időtartamot a távoli számítógépen lévő entitás és a helyi entitás között. Ennek segítségével hát, torlódásszabályozást, illetve adatfolyamszabályozást végez. Ezekhez a jobb oldalon látható, az ábrán látható, hát különböző részmechanizmusok léteznek. Egyrészt nyilván még a régi 30 évvel ezelőtti időben is alkalmazott modemes összekötetés fölött is képes működni a TCP, tehát akár ilyen kilobit per szekundumos nagyságú átviteli rátájú vonalakon, illetve, ha úgy tetszik, akár a több száz gigabit per szekundumos vonalakon is. Hogy tudja ezt tenni? Úgyhogy lassan kezdi, adaptálódik a lehetőségekhez, de ugyanakkor nagyon érzékeny, tehát hogyha valamilyen késletetés, ingadozás lép fel a logikai összekötetés mentén, akkor nagyon drasztikusan visszaveszi az időegység alatt továbbított bájtoknak, adatelemeknek a darabszámát. Ezzel gyakorlatilag hát megóvja a létező logikai összekötetést a túlterheléstől, megengedve más kapcsolatok számára is, hogy használhassák az internetet. Általam vizsgált idő, illetve TCP változatok közül, hát majd látni fogjuk, hogy 16 darabot néztem meg, viszont ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan vizsgáltam ezen folyamatokat a különböző szempontok alapján, beszélnünk kell egy kicsit az idősorok klaszterezéséről, miről van szó. A különböző időfolyamatok, mint például a TCP kommunikációs mechanizmus, A-ból B-be küld a küldő pufferből, küld a fogadó pufferbe valamilyen szegmens sorozatot, csak éppen nem mindegy, hogy milyen darabonként, tehát mennyire darabolja kis részekre, illetve mennyire lehet sűrűn küldeni ezeket. Ahogy azt már említettem, a különböző egyéb bőrszös jellegű forgalmak következtében folyamatosan visszaszabályoz a TCP, ezáltal egy ilyen kiegyenlítetlen, hát ha úgy tetszik, ilyen majdnem periódikus, de attól is igazából eltérő, hát lüktető jellegű átviteli rátája lesz a TCP-nek. Na most ez azt implikálja, hogy a lüktetés mértékében egy adott hosszúságú fájl, mondjuk egy 100 megabajtos, vagy akár csak 20 megabajtos fájlnak az átküldése a túlsó számítógéphez, ez nagy mértékben függ a létező hát egyéb hálózati paraméterektől. A különböző idősorok, és ezáltal ugye a különböző esetekben végrehajtott ugyanannak a fájlnak a továbbítása a különböző időtartamok alatt valósul meg. Ezáltal az történik, hogy ha a szegmenseknek a darabszámát vizsgáljuk meg a szegmensek hosszának függvényében, akkor ez változó lesz ugyanakkor a fájlnak az elküldése esetében. Fog függni erőteljesen attól, hogy milyen jellemzőkkel rendelkezik a hálózati réteg. Az idősorok esetében egy nagyon nehéz feladat az, hogyha különböző hosszúságú idősoraink vannak. Tehát az egyik idősornak, mit tudom, 10 000 eleme, a másiknak van csak 7500, a harmadiknak csak 250 darab. Hogyan hasonlítsunk össze különböző hosszúságú vektorokat, amelyeknek különböző jellemzőik vannak egymással? Na, ehhez jön az idősorok klaszterezése című feladat, ami tulajdonképpen az itt bal oldalon látható ábrának a megértése segít a folyamatok kezelésénél. Az itt látható két görbe, hát ez ilyen szakadásos, illetve lüktető jellegű, ha úgy tetszik, átviteli rátát jellemez, aminek van alul egy hát, szegmensekből összeálló törött vonal alakja, és felül egy összeálló törött vonal alakja. Látod, hogy a kettő nem ugyanaz, hiszen az alsó vízszintes vonalaknak a hosszúsága egymástól eltér, így aztán ahhoz, hogy a felső törött vonal görbét az alsó törött vonal görbével összehasonlítjuk, ahhoz, hogy jellemzőket megállapíthassunk, ahhoz valahogy a darabszámokkal játszani kell, ráadásul ugye ezen darabszámok, ezek nem mindegy, hogy változás közben nőnek meg, vagy akár egy konstans jellegű kiegyenlített átviteli ráta során. Ehhez jön segítségül, használható segítségül az idővetemítés, amiatt Dynamic Time Warpingnek neveznek, DWT-nek, és ennek segítségével lehet a következő nagyon érdekes dolgot tapasztalni. Nézzük meg egy ember, amikor mozog, majd utánakkor mellette egy másik ember, aki komódosabban, tehát lassabban lép, de ugyanakkor nagyobbakat, tessék megnézni, mivel ugyanaz a mozgás egyenlete, tehát ugye akár a csuklóikat nézzük, a világos zölddel, a jobboldali csuklóikat, a baloldali csuklóikat, a ciános jellegű színnel, vagy akár a bal lábukat, jobb lábfejüket, nagyon hasonlítanak ezek a görbék, a trajektóriák, de igazából egymástól eltérőek, hiszen a két személynek a mozgás habitusa eltér egymástól. És mégiscsak össze kell hasonlítani ezeket a mozgásokat. Hasonló esemény van a TCP-nek a folyamoknak, idősoroknak az összehasonlításánál is. Hogyan végeztem a méréseket? Két számítógép, ami között valós hálózati összeköttetés, a nagyon nagy méretű adathalmaz elkerülése miatt ez csupán 10 megabit per szekundumos összeköttetés, és hát ugyanannak a fájlnak a továbbítást egy session segítségével, majd párhuzamosan két session, majd párhuzamosan 5 session, párhuzamosan 10, stb. Egészen párhuzamosan 100 session, párhuzamosan, tehát ugyanazt a fájlt darabokba bontva párhuzamosan. Nyilván látható, hogy ugyanakkor a küldő és a fogadó számítógépek is extra terhelésnek vannak kitéve, hogyha több részre kell bontaniuk egy fájlt, párhuzamosan küldeni, több csatornás TCP összeköttetésre. A kérdés az, hogy oké, okay, ezek hogyan fognak viselkedni, ezek a többcsatornás TCP. Az itt látható 16 TCP implementációt vizsgáltam meg, nem fogom felolvasni, ezek közül bizonyára néhány elég jól ismerős, hiszen a különböző Linux, illetve Windows operációs rendszereknél alkalmazzák, másokat pedig ritkábban, speciálisabb alkalmazások esetében csak. 16 darab implementáció, hogyha az előző hát, különböző session számokat néztük, akkor 188 idősor állt elő egy TCP implementációnál, a 16 darab ez 3008 darab idősor, amelyeknek darabszám, elemeinek a darabszáma vektoraik, ezek több ezres hosszúságúak, de nem azonos hosszúságú idősorok. Itt látható az egyes hosszúságoknak, az egyes idősoroknak a hossza, az egy sessionös változatban nyilván ott nincs minimum maximum, hiszen az ugyanaz egy session esetében adott. Látható, hogy több tízezer szegmensnek a továbbításáról beszélünk, továbbá a párhuzamosan két session továbbítja ugyanazt a fájlt, párhuzamosan 5 session, 10, stb. Látható, hogy az összeátviteli hát, teljesítmény ez csökkenni fog, a maximumok is csökkenni fognak, illetve a minimumok is csökkenni fognak, hogyha növeljük a párhuzamos sessionöknek a számát. Ez nagyon fontos megalapítás, hiszen azt hinnénk, hogy hát se baj, hogyha egy nem tudja, akkor tegyünk be 2-5-5 százat, akkor az gyorsabban továbbítja a fájlnak a részleteit, nem. Sajnos a TCP-k, mivel egymást fogják gátolni, ezért visszaszabályoz mindegyik párhuzamosan, és nem lesz meg az összeátviteli teljesítménynek az a hozadéka, amit a párhuzamosítással esetleg sejtenénk. Itt láthatják önök a 16 féle TCP sessionnek, a TCP változatnak a továbbítási dinamikáját, a pillanatnyi átviteli rátát láthatják időfüggvényében, ahol az átviteli rátát százalékosan adta meg a csatorna átviteli ráta, a csatorna maximális kapacitásával arányosan. Látható, hogy van, ami nagyon jó, és van, ami nagyon rossz, tehát a Vegas például nagyon jól viselkedik egy sessionös változatban, ehhez képest a BIC az látható, hogy viszonylag gyengébben. Van neki egy lüktetési dinamikája, de ugyanakkor hát így ránézve ilyen teleszkóppal, hát azt mondjuk, hogy hát igen, ott valamilyen változások vannak, na nézzük meg egy picit közelebbről. A leggyengébb változat a BIC esetében, ha ugye kinagyítunk csak egy 200 millisekundumos részletet, akkor azt látjuk, hogy hát azért nem csak annyira triviális a történet, ott vannak belső periodicitások is, eléggé összetett a maga az algoritmus, és látható, hogy egy ilyen jellegű idősort összehasonlítani egy teljesen másikkal, mint például a legerősebb változatú, ugyancsak itt egy ilyen 200 millisekundumos időrést kiszakítva a baloldali ábrából, itt láthatjuk, hogy itt megint csak a dinamikája ugyan apróbb periodicitásokkal jellemezhető, de ugyanakkor eléggé rendesen eltér az előzőtől. Hát akkor nézzük meg, hogy különböző session számok esetében hogyan viselkednek a különböző TCP implementációk. Itt az első négyet láthatják, tulajdonképpen látszik, hogy ezek egymáshoz képest is eléggé különböznek, 1, 2, 5, 10, 20, 50 és 100 párhuzamos session esetében a további négy másik TCP implementációnak a viselkedése, amelyik látható, hogy vannak olyanok, amelyek bizonyos mértékben egymáshoz hasonlítanak, de ugyanakkor nem teljes mértékben. A harmadik negyed tulajdonképpen a 9-től 12-ig darabú azonosítókkal jelzett TCP implementációk, illetve a második része a második felének, tehát összességében a 16. Na most feltevődik a kérdés, hogy oké, okay, akkor hogyan lehet ezeket a különböző hosszúságú, különböző dinamikájú idősorokat összehasonlítani. Ehhez jön a Dynamic Time Warping távolság metrika, amelyeket kiszámolva, meghatározva a különböző TCP implementációknál mért idősorokra, és azért azt szeretném emlékeztetni, hogy több mint 3000 idősorról van szó, több ezer elemmel, tehát ilyen big data kategóriáról beszélünk, amiknek a kiszámolása sem triviális. egyrészt sima számítógépen, nagy teljesítményű számítógépet igényel, ugyanakkor meg a dynamic time warping az nem egy ilyen átlagszámolás, hogy simán csak összeadom és elosztom a darabszámmal, hanem dinamikusan az időben való eloszlása függvényében, tehát egy ilyen öntanulós jellegű, mesterséges intelligencia jellegű algoritmusról beszélünk. Tehát így ránézzünk, és azt mondjuk, hogy hát igen, látszanak ilyen oszlopok, meg tehát ahol nagyobbak az értéke, meg ilyen sorok, ami nyilván ezek egymáshoz közelítenek, de így még elég nehéz ezekre valami nagyon pontosat mondani, ezért jönnek be a gráfelméleti lehetőségek, és itt jön az egésznek a lényege. Mit látunk? Azt látjuk, hogy 1, 2 és 5 párhuzamos session esetében a különböző implementációk azok valamilyen szinten klasztereződnek, és ezek tulajdonképpen a Vegas körül, mint centroid körül konvergálnak. Ugyanakkor látható, hogy persze nem olyan közeliek ezek az implementációk, mindegyik közel van a Vegashoz, mint centroidhoz, de egymáshoz képest azért nem olyan nagyon közel. A kék, hát mondjuk hívjuk ezt ilyen drappos vörösesnek, illetve a citrom sárga, vagy inkább világosabb, ezek úgy jellegükben a vonalak vastagsága mutatja a közelséget, ugyanakkor meg látható, hogy a Vegas az, amihez hasonlítanak a többi implementáció TCP. Ha növeljük a session számot 10-re, illetve 20-ra, akkor megfigyelhető, hogy a centroid funkciót a BBR implementáció veszi át, és ugyanakkor, ha tovább növeljük 50-re, akkor meg átkerül az Illinois implementáció, TCP implementációra, ahhoz kezdenek inkább hasonlítani, valamint 100 session esetében ott széthúlik a rendszer, csupán 3 lesz egymáshoz viszonylag hasonló, a BBR, a Hybrid és az NV, és az összes többi a ma saját útját járja. Miért? Olyan nagy mennyiségű session lesz párhuzamosan, hogy gyakorlatilag nagyon sok kifagy, és egyszerűen nem fogják tudni végezni a szolgáltatást. Tulajdonképpen az összefoglalás és következtetések részre jutottam, tehát arra a kérdésre adtam, vagy próbáltam keresni a választ, hogy milyen dinamikájú adat halad át nagysebességű gerinchálózatokon, hogyan torlódnak a különböző TCP implementációk a nagysebességű gerinchálózatokon, mint például HBOR vagy egyéb más akár nemzetközi vonalak. Ehhez szükség volt big data adathalmaz megmérésére, itt több dimenziós és különböző hosszúságú idősorok jöttek be, a számolásokat, a feldolgozásokat azt nagy teljesítményű rendszeren lehetett csak elvégezni, mert olyan mennyiségű irdatlan adathalmaz állt elő, és ehhez nyilván maga a kiértékelésnek a komplexitása is olyan összetételű, amihez mesterséges intelligencia algoritmusokra volt szükség, nagyon hasznos volt a dynamic time warping mechanizmus. Megállapításként láthattuk, hogy a különböző TCP implementációknak a dinamikája erőteljesen függ a viszonyok számától, ugyanakkor nagyobb viszonyszám esetében nem kapjuk meg azt a töbletet, tehát vigyázat, a párhuzamos TCP-k működtetése, a multipass megoldások nem feltétlenül hozzák a nagyobb teljesítményt, hiszen visszaszabályoznak ezek a mechanizmusok, és feltehető további kérdésnek, hogy rendben, mi van akkor, hogyha különböző implementációkat helyezünk egymással párhuzamosan ugyanarra a gerincszálozaton, mint ahogy egyébként valóságban is léteznek, hogy ugyanazon a nagy teljesítményi összeköttetésen különböző hát forrás célcsomópontok, különböző TCP implementációkkal egy időben forgalmaznak, na akkor ezek hogyan rontják, hogyan befolyásolják egymásnak a hatásokat? Hát erre a kérdés az egy sokkal bonyolultabb, erre még további kutatások, további elemzések szükségesek. És köszönöm szépen a figyelmet!